Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent léleknek közösségében. Amen. Mai Isten tiszteletünkön megkereszteljük Toman Ádám Márton és Márkus Dóra szülők Lídia Lotti nevű gyermekét. Erre készülve fennálló énekül az új énekeskönyv 412. dicséretének a második versét énekeljük, amely így kezdődik, nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél. Halljátok meg, testvéreim, Isten igéjét, két helyről is olvasom, a Zsoltárok könyve 33. részének a 18. verséből, valamint a Máté evangélium a 28. részének 18. és következő verseiből. A 33. Zsoltár 18. versében ezt olvassuk, az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak. És a Máté evangéliumából Jézus szavait halljuk. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Kedves szülők, keresztülők, kedves család és ünneplő gyülekezet! Keresztelések alkalmával el szoktam mondani azt az örömömet, hogy egy gyermeket befogadunk a Isten szövetségébe, a gyülekezet közösségébe. Különösen is örömet jelent az, amikor már látom azt az elején is, hogy hogyan várják a gyermekek érkezését, és hogy ott van a szülők szívében az a vágyakozás, hogy a gyermekeket hitben neveljék fel az Úrnak. És most az ötödik gyermek érkezésénél is ez történt, hogy sok izgalommal és sok aggódással érkezhetett meg egy kisgyermek, de eközben az Úr megmutatta, hogy ő nem hagyja el az övéit, ahogy itt a Zsoltárban is olvashattuk, hogy az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak. És így lehet egy gyermek életét is végig kísérni, és kérni az Úrtól az ő segítségét, erejét, hogy ő is eljusson oda, hogy megismerje megváltóját, és ő is azok között legyen, akikre ez a Zsoltár vers utal. Az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak. Olyan jó, hogy Isten ígéretével indulhatunk. Így indul egy gyermek élete, most is meglátszik az, hogy az Isten hűsége és szeretete soha el nem fogy. Az Isten gondoskodása, figyelő szeretete mindennél többet jelent számunkra. Mert, ahogy szintén olvashatjuk a Szentírásban, az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméj gyümölcse jutalom. És én azt kérem a mi Urunktól, hogy ő adjon továbbra is sok erőt, az Úrra figyelő szívet, hogy már otthon egy gyermek megkapja azt, amire szüksége van, megkapja a testi és lelki táplálékot, abban a légkörben nőhessen fel, ahol ő maga is megismerheti megváltó Jézusát, aki szintén azt ígéri nekünk, íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Így áldja meg az Úr a ti életeteket, áldja meg a családot, és áldja meg a nagy családot, a gyülekezet közösségét is, hogy mindannyian szívünkön viseljük imádságos szívvel és szeretettel gyermekeink növekedését, fejlődését, hiszen a gyermekek szája által is dicsőséget szerez a mi Úrunk önmagának. Az ő áldása legyen mindnyájunk életén. Amen. Most miután azzal az elhatározással jöttetek ide, kedves szülők, keresztszülők, hogy gyermeketek részesedjék a keresztség sákramentumában, két kérdést intézek hozzátok, melyre hittel, meggyőződéssel és hallható módon válaszoljatok. Azt kérdem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anyaszent Egyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő a konfirmáció alkalmával, ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Gyertek, valljuk meg együtt hitünket az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Lídia, Lotti, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében. Amen. Lídia, Lotti, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad, fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked, növekedés testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Amen. Most az édesanyja vegye át karjára, megkeresztel gyermekeit, és lélekben együtt imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked, aki az élet forrása és ajándékozója vagy. Hálát adunk, hogy újabb gyermekkel ajándékoztad meg a családot. Megőrizted az édesanyja és a gyermek életét a nehéz órákban. Nem hagytad magára őket, és a te hűséged és szereteted az, hogy most itt lehetünk együtt, és adhatunk hálát gyermekünk életéért. Kérünk téged, hogy adj neki is a testvéreivel együtt növekedést, fejlődést, hitbeli gyarapodást, hogy ő is eljusson arra a megismerésre, amellyel megvallhatja majd hitét a gyülekezet előtt is a konfirmációkor. Add, hogy a mi családunk ilyen rád mutató élet lehessen, amikor komolyan vesszük a te igédet, és tapasztalhatjuk minden nap a te hűséges szeretetedet és gondoskodásodat. Adj nekünk is olyan hitet, rád figyelő szívet és odaadó buzgóságot, hogy most tett fogadalmunkat, ígéretünket megtarthassuk, gyermekünket, gyermekeinket oda szentelhessük neked. Vedd kedvesen a mi imádságunkat, legyen a te áldásod az egész gyülekezeti közösségen, akik együtt is szívünkön hordozzuk gyermekeink életét. Áldj meg bennünket, Urunk, mert nem bocsátunk el, amíg meg nem áldasz bennünket. Amen. Most a gyülekezet foglalja el helyét, és először is átadom a keresztelési emléklapot, Isten kegyelmét, áldását kérve a család életében. És folytassuk Isten tiszteletünket a 208. dicséretünk éneklésével, és itt is fel szeretném hívni a testvérek figyelmét arra, hogy most már egészen az új énekeskönyvet vettük használatba, és arra biztatok mindenkit, hogy akinek van saját énekeskönyve, hozza magával. Az itt levő énekeskönyveket elsősorban nem arra szántuk, hogy mindenkinek, aki jön, annak osztogassuk, hanem akinek esetleg nincsen saját énekeskönyve, az is ne maradjon énekeskönyv nélkül, de hozzá tartozik ahhoz, hogy az Isten tiszteletre jövünk, hogy hozzuk magunkkal az énekeskönyvünket, és akinek erre is van bátorsága, a Bibliáját is hozhatja magával, mert nyugodtan megtehetjük azt, hogy az ige hirdetéshez mi magunk is kikeressük az igét, és úgy is részt veszünk az Isten tiszteleten. Tehát a 208. dicséretet énekeljük mindhárom versével, jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel.
Fohászkodjunk. Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Hallgassátok meg Istenünk ígéjét, úgy, amint az írva található Józsué könyvének második fejezetében, az első verstől a 16. és a 22. verstől a 24. versig terjedő szakaszban. Ezt a hosszabb szakaszt a gyülekezet leülve hallgassa. Akkor Józsué, Nún fia, titokban két kémet küldött Sittimből, és ezt mondta nekik: menjetek, vegyétek szemügyre azt a földet és Jerikót. Azok elmentek, betértek egy Ráháb nevű paráznanő házába, hogy ott töltsék az éjszakát. De Jerikó királyát figyelmeztették: vigyázz! Izraeli férfiak jöttek ide az éjjel, hogy kikémleljék országot. Jerikó királya ezt üzente Ráhábnak: add ki azokat a férfiakat, akik hozzád érkeztek, és betértek a házadba, mert azért jöttek, hogy kikémleljék az egész országot. Az asszony azonban fogta és elrejtette a két férfit, majd ezt mondta: igaz, hogy betértek hozzám azok a férfiak, de nem tudtam, honnan valók. Kapuzárás idején, amikor besötétedett, eltávoztak. Nem tudom, hová mentek azok a férfiak. Fussatok gyorsan utánuk, mert még utolérhetitek őket. Pedig fölvitte őket a háztetőre, és elbújtatta a lenkúró közé, ami ki volt rakva a háztetőn. A városbeli férfiak ekkor üldözésükre indultak a Jordán gázlóihoz vezető úton. A kaput pedig, amint kimentek az üldözők, bezárták. Mielőtt a kémek lefeküdtek volna, fölment hozzájuk Ráháb a háztetőre, és ezt mondta nekik: tudom, hogy az Úr nektek fogja adni ezt a földet, hiszen rettegés fogott el bennünket miattatok, és már is reszket tőletek ennek a földnek minden lakója. Mert hallottuk, hogyan szárította ki az Úr előttetek a Vörös-tenger vizét, amikor kijöttetek Egyiptomból, és hogy mit tettetek a Jordánon túl Szihonnal és Óggal, az Emória két királyával, akiket kiirtottatok. Amikor ezt meghallottuk, megdermett a szívünk, és még a lélegzet is elállt mindenkinek miattatok. Bizony, a ti istenetek az Úr, az Isten fenn az égben és lenn a földön. Most azért esküdjetek meg nekem az Úrra, hogy amilyen irgalommal bántam én veletek, ti is olyan irgalommal bántok majd apám háza népével, és biztos jelét adjátok annak, hogy életben hagyjátok apámat, anyámat, fivéreimet, nővéreimet és minden hozzátartozójukat, és megmentitek életüket a haláltól. A férfiak így válaszoltak neki: életünkkel kezeskedünk értetek, ha ti nem áruljátok el a mi ügyünket. Amikor az Úr nekünk adja ezt a földet, irgalmasan és hűséggel bánunk majd veled. Akkor kötélen leeresztette őket az ablakon át. Háza ugyanis a városfalon volt, és így a városfalon lakott. És azt mondta nekik: menjetek a hegyekbe, hogy rátok ne találjanak az üldözők. Rejtőzzetek ott 3 napig, amíg az üldözők vissza nem térnek. Azután majd útnak indulhattok. A kémek elmentek, eljutottak a hegyekbe, és ott maradtak 3 napig, amíg az üldözők vissza nem tértek. Keresték ugyan őket az üldözők mindenfelé, de nem találták. Azután visszaindult a két férfi, lejött a hegyekből, átkelt a Jordánon, és megérkezett Józsuéhoz, Nún fiához. Elbeszélték neki mindazt, ami velük történt. ezt mondták Józsuénak. Bizony, a kezünkbe adta az Úr az egész földet, már is reszkedt tőlünk annak a földnek minden lakója. Isten áldása legyen az ő igéjének meghallásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Gyertek, emeljük fel szívünket imádságban az Úrhoz. Mindenható Istenünk, áldunk téged a te nagy nevedért, hatalmasságodért, hogy gondot viselsz rólunk, hogy irgalmaddal és szereteteddel veszel körbe bennünket, hogy igéd által bátorítani, vezetni, tanítani szeretnél minket ezen a mai Isten tiszteleten is, hogy terved van a mi életünkkel. Megvalljuk neked, Istenünk, hogy sokszor nehezünkre esik téged követni. Sokszor elfáradunk. Erőt vesznek rajtunk a kételjeink, félelmeink. Olyan könnyen hitetlenné tudunk válni. Miközben tudjuk, hogy nálad lehet a szabadulás, a megoldás. Mégis annyiszor akarjuk mi magunk megoldani helyzeteinket. Mi irányítani. Annyiféle bűn és teher nyom minket. De olyan jó tudni, Istenünk, hogy nálad van a szabadulás és a bűnbocsánat. Hogy nem azért adtad fiadat, hogy elítéld a világot, hanem hogy megmentsd. Olyan nagy kegyelem ez. Istenünk, kérünk, hogy most hadd tudjuk neked szentelni a figyelmünket, megérteni a te ígédet, adj nyitott szívet és a te szent lelked jelenlétét. Krisztusért hallgass meg imánk. Ámen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 227. dicséret első versét. A 227. dicséret első verse így kezdődik: Siess keresztjén, lelki jót hallani. Az ige, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném hirdetni közöttetek, írva található a már felolvasott szakaszban, tehát Józsué könyvének második fejezetében, a 9. és a 11. vers második felében. Ráháb ezt mondta nekik: Tudom, hogy az Úr nektek fogja adni ezt a földet, hiszen rettegés fogott el bennünket miattatok, és már is reszkedt tőletek ennek a földnek minden lakója. Bizony, a ti istenetek az Úr, az Isten fenn az égben, és len a földön. Kedves testvérek! Életünk során sok döntést kell meghoznunk. Döntéseink pedig általában azon alapszanak, hogy mi az, ami jobban megéri nekünk. Melyik az, ami előre vívő az életünket nézve. Melyik autót, házat, bármiféle tárgyat, dolgot válasszunk. De eszünkbe juthatnak akár gyermekkorunkból a csapatversenyek is. Ott is dönteni, választani kell, hogyha a csapatkapitányok vagyunk, akkor, hogy ki legyen a csapattársam, kit válasszak, vagy hogy én melyik csapatot válasszam. Főként itt is azért, hogy biztos legyen a győzelem, hogy melyik az a csapattárs, vagy melyik az a csapat, ahol biztosabban győzhetünk. Vagy gondolhatunk akár a sportfogadásokra is. Mikor emberek pénzösszegeket tesznek meg az általuk szimpatikusabb csapatra. A lényeg nagyjából mindegyiknél egy. Akire fogadunk, akire teszünk, abban bízunk, hogy ő fog győzni, hogy ő az erősebb. És ha esetleg veszít az illető, vagy az a csapat, akkor sokszor nem értjük, és szomorúak is lehetünk, hiszen ő tűnt a legesélyesebbnek. Ő volt mondjuk a legerősebb, vagy a statisztikák egyértelműen azt visszhangozták, hogy ez a csapat, vagy az az ember lesz biztosan a győztes. És ugyanúgy döntés az is az életünkben, hogy Istennel éljük-e az életünket. Hogy a példával élve az ő csapatába szeretnénk tartozni. Ha pedig már Istenhez tartozunk, tehát az ő útján vele együtt járunk, akkor is nap mint nap döntenem kell, hogy az ő által kiszabott úton maradjak, hogy attól ne térjek el, hogy ne a magam eszére, ügyességére támaszkodjak. Talán erősen hangozhat, de hasonló helyzettel találkozunk a mai történetben is. Mondhatni itt is két csapat, két nép, két ellenség története veszi kezdetét. Jerikóé és Izrael népéé. Az erőviszonyok felvázolásához Jerikó városáról annyit tudunk, hogy hatalmas kőfal vette körbe, tehát erős, stabil védelemmel rendelkezett. Emellett Izrael népe továbbra is vándor népként élt. Valószínűleg egy ilyen komoly ostromhoz nem eléggé felszerelten. Kívülről nézve, Izraelnek nem sok esélye lett volna talán Jerikóval szemben. Akkor mégis miért olvassuk, hogy komoly félelem fogta el, nem csak Ráhábot és Jerikó lakosainak is egy részét, hanem a környező népeket is. Azért, mert Ráhab is megérezte és megértette, hogy nem lehet Izraellel önmagában számolni, hogy felbecsülhetetlen erővel rendelkezik, mert velük van az Úr, a mindennél hatalmasabb Isten. És majd Jerikó tényleges elfoglalásánál is találkozni fog ez a lehetetlen és lehetséges egymásnak feszülése. Józsué könyve első része a honfoglalásról szól, tehát arról, hogy a kiválasztott nép, Izrael miként foglalja el a nekik ígért földet. De mindemellett világosan megmutatja, hogy Józsué könyve nem Izrael népe és az itt élő népek harcairól szól, hanem Isten harcairól. És Izrael csak egy eszköz a kezében, és néha-néha támogatója Isten tervének a megvalósulásában. Isten hatalmas dolgokon vezeti át népét. Itt megmutatkozik a kicsi én nagy feladat mellett a nagy Isten, és általa a nagy győzelem és a nagy diadal. Erről szól, ezt vezeti be a felolvasott rész is. Isten hatalmassága is megjelenik itt, amivel népével van, és amit még egy idegen ország, idegen lakója is megérez, és úgymond leteszi a voksát mellette. Így beszéljünk most először Ráhábról. Ráhábról annyit tudunk, hogy egy Jerikó városában élő asszony, aki hivatása szerint prostituált. Valószínűleg a kémek ezért is mentek az ő házába, mert ott sok ember megfordulhatott, és így talán nem hívják fel magukra olyan könnyen a figyelmet. Arról a történet lényegében nem számol be, hogy miért tudódott ki ilyen hamar, hogy kémek érkeztek a városba. Sőt, az is, hogy Ráhábnál vannak. Minden esetre Ráháb is gyorsan kapcsolt, és amint fel lett szólítva, hogy adja ki a kémeket, ő inkább letagadta, hogy nála tartózkodnak, és elirányította az üldözők figyelmét, sőt, el is rejtette a kémeket. Bár hazugság árán, de Ráháb megmentette a kémek életét. Sőt, nagyon fontos mondatok követik ezt a tettét. És Ráháb ezzel a tettével is hozott egy döntést. Ahelyett, hogy kiadta volna ezt a két embert, inkább megtagadta tulajdon népét, azért, mert Ráháb számára egy dolog egyértelművé vált. Lehet bármekkora Jerikó fala, de Izrael istene sokkal hatalmasabb. Megértette, hogy ez az Isten, aki ezzel a néppel van, az egyedüli Úr, akitől rettegnek a szívek, aki mellett érdemes inkább döntést hozni, nem pedig ellene. És ő mindennek a részese szeretne lenni, nem akar elpusztulni. Ráhab megvallja a kémeknek, hogy tudja és érti, hogy Izrael istene az egyedüli Isten. Hogy tudja és érti, hogy Izrael kezébe fogja adni Jerikót. Megértette, hogy nem akármi közeledik feléjük. Nem egy egyszerű vándornép. Ráhab hozott egy döntést, és mondhatni, a jó fél mögé állt be. Isten mellett dönteni mindig a jó döntés. Ezzel nem csak a kémekkel tett jót és Izrael népével, hanem megóvta saját magát és családját is. És ebben is megmutatkozik Isten kegyelme, hogy ő nem ragadt le a félelemnél, vagy saját és népe erejénél, abban bízva, hogy majd mondjuk a falak megvédik őket, hanem beismerte és elfogadta, hogy tehetetlen Istennel szemben. Hogyha nem mellette dönt, akkor az élete pusztulásba vész. Emellett pedig beszéljünk a kémekről. A kémek bizony nem voltak valami sikeresek, hogyha magát a küldetést nézzük. Hiszen semmit sem tudtak feltérképezni a városból, és szinte azonnal keresni is kezdik őket. Mondhatni, maga az akció elég sikertelennek tűnhet innen nézve. Mégis Isten ezt is tökéletesen elrendezte. A Ráhábbal való találkozás a kémek és a nép szempontjából egy dolog miatt kiemelkedő. Ráháb által kapták meg az isteni megerősítést. Övék lesz Jerikó. Itt még nem látják, hogy hogyan fog végbe menni, de Isten biztosítja a kémeket, hogy velük lesz. És ennél többet nem is kell tudniuk, mehetnek vissza a táborhoz. Ráháb, mint egy profécia közvetítője volt a nép felé, hogy ne féljenek, mert jó úton vannak. Még ha az erőviszonyok ránézésre nem is ezt mondanák, de ők lesznek a győztes csapat. Ez hullámzik végig Józsué könyvén. Amíg Istennel járnak, az ő utasítását követik, és a vele kötött szövetségben élnek, Isten csodálatosan fogja vezetni őket. De amint megtagadják ezt a szövetséget, kikacsintanak belőle, nem figyelnek az Úr szavára, bizony nehézségekbe fognak ütközni. Itt is megjelenik a döntésnek a fontossága. A másik, ami fontos, hogy éppen ezt a hatalmas ígéretet Ráhábtól kapják meg. Egy parázna nő erősíti meg őket abban, hogy Isten véghez fogja vinni a tervét. Mondhatni, talán ez a legváratlanabb hely, ahonnan a megerősítés érkezhet. Talán bárhol máshol hamarabb gondolhatták volna, hogy megerősítést kapnak, mint sem ettől a nőtől. Isten a legváratlanabb helyzeteket és embereket is fel tudja használni a mi életünkben is. Általuk is meg tudja mutatni hatalmát és vezetését. És éppen erről a Ráhábról az új szövetség már úgy számol be róla, mint aki maga is hithős volt, hiszen Isten mellett döntött. És ez hatalmas dolog. Mindez pedig nekünk is hatalmas bátorítást adhat. Isten a legnehezebb helyzetekben is megerősíthet minket, és a legnehezebbnek tűnő szituációkban is szólhat hozzánk, hogy ne féljünk, mert kézben tartja az életünket, egyen-egyenként, mindannyiunkét. Ehhez azonban szükségünk van arra, hogy mellette döntsünk. Ahogyan a népnek is hűségesen a szövetségbe kellett maradnia Istennel, ahogyan Ráhábot is cselekvésre és döntésre hívta az Úr, ugyanúgy nekünk is meg kell maradnunk a vele való szövetségben, és döntenünk kell, hogy melyik csapatba tartozunk. Egyáltalán fel kell tennünk ezen a ponton a kérdést magunknak, hogy hol állunk. Mennyire érezzük át, hogy Isten nélkül bizony a vesztes oldalon vagyunk. Hogy pont olyan égető, hogy mi is hozzá tartozzunk, hogy mellette döntsünk, mint amilyen égető volt ez Ráháb életében is. Döntenünk kell Isten mellett, mégpedig a tetteinkkel is. És amikor Isten mellett döntünk, cselekedeteinkkel is, mikor az ő akaratát keressük, olvasva az ő igéjét, a Bibliát, imádságban megállva előtte, járva akár gyülekezeti alkalmakra is, Isten tiszteletre, akkor mi is áldást tudunk hozni és kapni, akkor Isten ígérete ugyanúgy a miénk is lehet. Mert akik hozzá akarnak tartozni, azokat bizony nem küldi el magától. Ha mi is felismerjük, hogy Isten az egyedüli megoldás az életünkre, hogy a mindenség ura velünk van, akkor Isten az ő emberei életében megszabadító szeretetének teljességét és ígéretét adja, ami nem hagy el bennünket soha, hanem áldásos gondoskodásával teszi a mi életünket teljesebbé. Mindezt pedig az ő fiáért, Jézus Krisztusért, akiben ez a mennyei szeretet számunkra is megmutatkozik, aki életével kereszt halálával és feltámadásával bizonyságot tett Isten el nem múló kegyelméről és a bűnökön túlmutató, a gonosz feletti diadalmaskodó hatalmáról. Sok nehézség és döntés lehet az életünkben, akár a munkánkban, a család életünkben, a barátaink között, és még annyi helyen. Gondolhatunk akár a mindannyiunkat érintő terhekre, a gazdasági helyzetre, az emelkedő árakra. Bizony ezek is kiélezett szituációk, de ugyanúgy igaz, hogy Isten az ő hűséges gyermekeit nem hagyja el, nem hagyja cserben. Isten ma is ugyanolyan, mint akkor volt. És a mai igével ezt üzeni, hogy vele mindenre lesz erőnk, hogy vele nem a pusztulás, hanem az élet vár ránk. Hogy minket is megmenekíthet és átsegíthet bármin. Pontosan jól tudja, hogy mire van szükségünk. Ahogyan a történetben is, kézben tartotta az eseményeket. Ráhábnak a megmenekülést adja. A kémeket gondviselésével megőrzi. A népnek pedig bátorítást és majd győzelmet ad. Mi ugyanehhez az Istenhez tudunk fordulni, aki ígéreteinek teljességével akar téged is, mindannyiunkat megajándékozni. Fogadd el ezt tőle, dönts mellette. Ámen. A hirdetett ígére felelvén énekeljük a 741. dicséret első versét. A 741. dicséret első verse így kezdődik: Ki Istenének átad mindent. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Megváltó Urunk, Jézus Krisztus, magasztalunk téged ezért a kegyelemért, hogy neked terved van az életünkkel, hogy nem a pusztulást adod nekünk, hogy arra hívsz minket, hogy veled kapcsolatban legyünk és maradjunk. Nem tudjuk neked ezt igazán megköszönni, ezt az irgalmat és szeretetet. Hálát adunk neked ezért. Urunk, szeretnénk nem csak a szánkkal, hanem a cselekedeteinkkel is megmutatni, mennyire szeretünk téged. Segíts nekünk is úgy, mint Ráhábnak, megélni az egyszerű, hétköznapi, vagy a rendkívülibb helyzetekben is, hogy mi hozzád ragaszkodunk, hogy mi is melletted döntünk, hogy mi is kegyelemre szoruló bűnösök vagyunk, s egyedül általad tudunk bármit is tenni, ami kedves neked. Urunk, azt is te látod, hogy hol akadtunk el a veled való kapcsolatban. Te látod a bennünk dúló örök kételyeket és a hitetlenséget. Kérünk, te újíts meg minket, te formálj bennünket, adj kitartó, belét kapaszkodó hitet, hogy bármilyen élethelyzetben meg tudjunk maradni melletted. És köszönjük bátorításodat és biztatásodat, hogy bármilyen megpróbáltatás is álljon előttünk, te biztosítasz minket hatalmadról, hogy ránk is ugyanúgy gondod van, mint népedre volt, hogy általad mi is győztesek lehetünk. Imádkozunk még a beteg testvéreinkért, családtagjainkért, a számunkra fontos emberekért, a gyászolókért. Légy mellettük, és ha neked is kedves, adj gyógyulást, vigasztalást az ő életükre. Segíts Istenünk hűséggel imádkozni a ránk bízottakért. És köszönjük, hogy te meghallgatod a mi csendben elmondott imádságainkat is. Amen. Most pedig mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva, hallgassátok meg a hirdetéseket.
Kedves testvérek, hirdetem a istentiszteleti alkalmainkat és lelki alkalmainkat. Ma délután 4 órakor házasköri alkalom lesz a gyülekezeti házban. Erre szeretettel várjuk azokat a házaspárokat, akik együtt is meg akarnak erősödni a hitükben. Kedden 8:45-kor lesz ima közösség, ima óra, 9 órától pedig gyülekezeti bibliaóra. Csütörtök este 6 órakor hétközi istentiszteletet tartunk, utána 7 órától kóruspróbát, énekkari próbát. Péntek este 6 órakor lesz ifjúsági bibliaóránk, és péntek este 8 órakor férfiköri bibliaóra a gyülekezeti házban. Tehát egyik héten női bibliakör van, a másik héten férfi köri alkalom. A férfi bibliaóra tehát este 8 órakor kezdődik. Jövő vasárnap úrvacsoroztás lesz a hónap utolsó vasárnapján. Erre is így készüljünk lélekben. Szeptember végén szeretnénk elkezdeni a felnőtt konfirmációs csoportot, annak az indítását akkora tervezzük. Már néhányan jelentkeztek olyanok, akiknek valami miatt elmaradt a konfirmációjuk, vagy akár nincsenek is megkeresztelve. Lehet még erre jelentkezni, és majd keresünk egy olyan időpontot, amikor mindenkinek jó, hogy a foglalkozást megtartsuk. Keresztény részvétel hirdetem halottainkat. Widermann Ferenc 75 éves korában hunyt el, a temetésének időpontjáról még ezután történik intézkedés. Szokodi László ugyancsak 75 éves korában hunyt el, az ő temetésének időpontját már tudjuk, csütörtök délután 2 órakor lesz. Isten vigasztaló kegyelme legyen a gyászoló hozzátartozókkal. Iratterjesztésünket is szeretettel hirdetem, Bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az Isten tisztelet után.
Záró énekünként énekeljük a 184. dicséretet, a 184. dicséret első 4 versét és az utolsó 8-at. A 184. dicséret így kezdődik, mindenek meghallják és jól megtanulják. Fogadjuk az áldást. Ami Urunk, Jézus Krisztus, kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentléleknek közössége, legyen és maradjon mindnyájunkkal. Ámen.